11. fejezet. Mikor a legszélső őrt is elhagyták, Hajván megállt. Íme, mondotta, megtettem, amit kívántál. Most már beszélj, mi az a titkos szerencse, amit magammal hordozok?
Kabala, felelte titokzatosan a diák.
Kabala, ismételte mormogva a török, s összevonta a szemöldökét, mint aki beleiparkodik hatolni az olyan szó értelmébe, amely ő neki homályos. Ha jobban megnézed, szólt a diák vállal a nyerekhez támaszkodva, látni fogod, hogy egy-egy csillagnak a képe. A szent dervis imádsággal írt körül minden jó csillagot. Jatagánt is ígértél. A török mind a két jatagánját oda nyújtotta a diáknak.
Válasz!
A diák a kisebbiket vette el, beletűzve az övébe. Ezek a képek, folytatta, arra valók, hogy a testet körül hordozd. Hét felé kell metszened mindeniket, s bele kell varnod a ruhád bélésébe. A turbánod belsejébe is tégy, ahol ez a szent pergament akar, ott nem ér a golyó. A töröknek megcsillant a szeme. Nem ér a golyó?
Nem. Hallottál már bizonyosan már olyan hősökről, akiket nem fogott a golyó.
Hogyne? Hát se pénzért, se jó szóért ne adj belőle senkinek. Még csak ne is mutasd, mert elveszik tőled, ellopják tőled, elcsalják tőled.
Ho-ho, van nekem eszem. De még ez nem minden. Az egyik papíros azt mondja, hogy gyermeket és nőt ne illes addig se kezeddel, se fegyvereddel, míg nagy úr nem leszel. Minden gondod a vitézség legyen.
Az lesz. Mert nagy úr leszel ám, belőled Magyarország Begler bégje lesz. A töröknek a szája is elnyilott bámulatában.
Begler bég? No, nem holnap reggel, az bizonyos, hanem idővel, mikor kitűnik a vitézséged.
Aztán az is megvan írva, hogy a Korán szavai szerint élj. Légy buzgó az imádságban és a szentmondásban, és aki jót cselekszik veled, te azzal rosszat ne cselekedjél. A nagy buta ember áhítattal nézett a diákra. Álmodtam sokszor, mondotta, hogy úr leszek. Megálmodtam én azt.
Hát hét felé?
Hét felé. Nem baj, ha nem is egyforma nagy. Az szerint, hogy melyik testrészedet akarod legjobban takarni. A török boldog elmerengéssel nézett maga elé.
No, mondotta a fejét fölemelve, ha úr leszek, megfogadlak téged író deákomnak.
Gergely az ajkát harabdálta, hogy ki ne törjön belőle a nevetés. Ülj fel hát, barátom, szólt Hajván boldogan. S tartotta a lovat, míg a diák felült. A diák belenyúlt a zsebébe.
Nézd, Hajván, ihol egy gyűrű. Tudod, a magyarnak az a szokása, hogy nem fogad el ingyen semmit.
Hajván elvette a gyűrűt és rábámult. A diák folytatta.
Te nekem szabadságot és lovat adtál, én ezzel a gyűrűvel fizetek neked. Allah segítsen, kopasz!
S rácsapott a lovára. Hajván megkapta a kantárt.
Megállj csak! Török gyűrű ez, ugye?
Az.
Hol vetted?
Mi között benne? Ha éppen tudni akarod, egy janicsáré volt.
Hajván egy percig bután nézett maga elé, aztán visszanyújtotta a gyűrűt.
Nem kell! Te a lóért és a szabadságért eléggé megfizettél nekem. S visszadugta a gyűrűt a diák zsebébe.
Gergely délnek fogta az irányát. Hogyha ne talán üldözik, arra felé üldözzék, s ne a budai úton.
A hold már nyugatnak ereszkedett a felhők között, keleten derengett a hajnal. A széles országutat egy helyen keskeny út szelte keresztbe. Gergely egy sebesen ügető lovast pillantott meg azon az úton. Ha egyformán haladnak mind a ketten, éppen az út kereszteződésénél kell találkozniuk. Gergely az első pillanatban lassúbb ügetésre fogta a lovát, de aztán, hogy amaz is meglassúdott, megint nyargalásnak eredt. Hamarabb odaér, így 100 lépéssel. A szeme egyre az idegen lovason. A növekvő reggeli világosságnál megdöbbenve látja, hogy egy hosszú süvegű janicsár igyekszik feléje. Megrántja a lovát és megáll. Áll amaz is.
A Luciferjét, mormogta, ez a török megfog engem.
S elállt a lélegzete is ilyettében. Ekkor azonban harangkoldulásként üt a szívébe a Dobó István szava. Az a fő, hogy ne féljünk. Gyermekkorától nem látta Dobót. Mióta Török Bálint elhagyta Ferdinándot, s a János király pártjára állt, azóta Dobó nem járt se Szigetvárott, se Somogyvárott, sem Ozorán. De azért Gergely hálásan emlékezett rá, s ez az egy mondása megmaradt a fülében. Az a fő, fiam, hogy ne féljünk. A török kis alacsony lova újra elindult. Ő is megsarkantyúzta a lovát. Hát legyen, a keresztúton találkoznak. Lehet, hogy nem is őt üldözi a török. Oda kiállt neki egy jó reggelt, aztán tovább vágtat. Csak hogy az az út, amelyiken a török jön, éppen alkalmas lenne arra, hogy felkanyarodjon észak felé. Találkozniuk kell. És ha a török fegyvert ránt? Gergely sohasem küzdött még. A Török Bálint udvarában Gábor pap is Török Bálint is tanította vívni, s a török rabokkal minden nap verekedett. De az csak játék volt. Talpig vasba voltak öltözködve, és még csákánnyal is alig árthattak volna egymásnak. Hiszen csak dzsidája vagy kardja volna, mint a janicsárnak, de a hitvány jatagán. Az a fő, hogy ne féljünk, csendült meg ismét a szívében. Ment tovább vágtatva, amerre megindult. A török azonban nem vágtat. Áll. Gergely neki tüzesedve kanyarodik rá az útra, amelyiken a török áldogál, s csak nem rikolt örömében, mikor látja, hogy a török megfordul és ugyancsak iszkolám előtte. Ez nem lehet más, csak tulipán. Tulipán! Kiáltja a diák. A török a kiáltásra még inkább veri a lovát, száguld a keskeny kocsi úton. A kis ló jó futó, de az úton túlcsák vannak, agyag ott a föld. A török árkot akar ugratni, hogy letérjen a mezőre. A ló elcsúszik. A török végig hömpölyödik a földön. Mikorra a diák odaér, már talpon áll a török, és a kezében tartja a lándzsáját. Tulipán! Kiáltja a diák kacagva. Ne bolondozzon! Ó, fene teremtette! Mondja röstelkedve Tulipán. Hát maga az, úrfi! No, maga ugyan vitéz katona, kiáltja nevetve a diák, és leugrik a lováról. Azt hittem, üldöznek, röstelkedett Tulipán. Hát hogyan menekült meg? Ésszel, Tulipán. Darabig vártam, hogy maga szabadít ki. Lehetetlen volt, mentegetőzött Tulipán. A rabokat a tábor közepére fogták, és annyi őr állott mindenfelé, hogy magam is alig bírtam elosonni. Fölrángatta a lovát, és vakaródzott. Hogy a varjak egyék meg ezt a lovat, hogyan jutok én ezen haza? Hát úgy, hogy vezeti. Az úrfi nem jön velem? Nem. Hát? Én Budára megyek. Akkor megint a török kezébe kerül. Hamarabb ott leszek én, mint ők. Aztán, ha éppen baj lenne, ott van az én uram. Az hatalmas ember. Király is lehetne, ha akarna. Tulipán újra felült a lovára. A diák is. Gergely kezet nyújtott Tulipánnak. Tisztelem az otthonvalókat. Köszönöm, felelte Tulipán. Én is tisztelem az uramat. Ne mondja meg, hogy részegen talált. A szolgák borát iszom. Jó, jó, Tulipán. Isten áldja meg. Tulipán még egyszer visszafordult. Hát a pap úr? A diáknak könyvbe lábadt a szeme. Az szegény beteg. Nem beszélhettem vele. Még valamit akart mondani, de vagy a könnyektől nem bírt, vagy hogy meggondolta. Egyet lebbentett a kantáron, és megindult kelet felé. A nappalt a diák az erdőben töltötte. Csak este mert tovább indulni nagykerülővel Buda felé. A nap akkor kelt, amikor a Gellért-hegy előtt elterülő nagy síkra érkezett. Ott már ledobta magáról a turbánt, a köpönyeget meg hátraakasztotta a nyerekfára. A mező mindenfelé harmattól gyöngyözött. Gergely leszállt a lóról. Levetkezett derékig, s harmatot szedett a két tenyerébe, úgy mosdott ki a kétnapos porból. A mosdás után megfrissült, a ló is legelt az alatt, a nap első sugaraiban melegedve siettek tovább az országúton. Ott már tele volt az út környéke a budai csatanyomaival. Tört kopják, szétomlott ágyúszekerek, horpat válvasak, döglött lovak, vértek, kardok, feketére festett üstforma, hitvány német sisakok hevertek mindenfelé. És temetetlenül maradt holtestek. Egy kökény bokor körül öt német hevert, kettő hanyatt, egy összeguborodva, kettő szétroncsolt fejjel. Hármat talán golyó ölte meg. Kettejetán odaván szorgott halálosan megsebesülten, s ott lehelte ki a lelkét. Nehéz bűz terjengett a levegőben. A lovas közelettére hollók repültek fel a holttestekről, és egyet kanyarodtak néhány ölnyi magasságban a mező felett. Távolabb ültek le megint, hogy lakmározzanak. Kürt rivallására emelte fel a bús látványról Gergely a fejét. Budáról egy piros ruhás csapat ereszkedett alá lassú lépésekben. Előttük valami öt díszbe öltözött főúr. Mögöttük valami sötétkék ruhás, hosszú gyalogsereg. Gergely az elől haladók között egy fehér csuhás papi embert látott. Az a híres György barát, gondolta, és a szíve megdobbant. György barátról kisgyerekkorától kezdve annyit hallott beszélni, nagyobb volt neki a királynál is. A barát mellett egy vörös bársonymentés kövektől messzire tündöklő lovas léptetett. Gergely megismerte Török Bálintot. Elfusson! Gyanút kelthet a futása. Török Bálint utána küld egy lovast, és akkor bűnösként hurcolják az ő szeretett urához. Megmondja, hogy a pappal mit műveltek. Akkor egyszerűen elkergeti a színe elől Török Bálint, hiszen ő hitta be a törököt a német ellen. Azt hallgassa el most, hogy az ő népe meg el akarta pusztítani a törököt? Főtt a feje Gergelynek. Hazudni nem szeretett. Becstelen valaminek tartotta, hogy éppen annak hazudjon, aki fölnevelte. Csak állt hát az országút mellett hajadonfővel, elvörösödött orcával. Aztán leszállt a lováról és tartott a kantárnál fogva. Jöjjön, aminek jönnie kell. A ló éhes volt, amint azt látta, hogy szünetel a dolga, beleharapott a fűbe. Hely, az Isten áldja meg ezt a lovat, de főképpen az éjségét. Micsoda jó munka most ide-oda rángatni, mintha akaratos volna. Micsoda szerencse, hogy aközben hátat lehet fordítani a beszélgetésbe hevült uraknak. Már itt dobognak, már itt beszélnek. A vén lónak hol ide, hol oda kell fordulnia, s hol ő szaladt egyet gazdája körül, hol a gazdája ő körülötte. Aztán az ördög gondolná, hogy a szél is tud az embernek segíteni. Egy keletről szálló gyenge fuvallat kárpítot emel az út sárga porából. S azon át csak annyit lehet látni, hogy valami fiatal legényke vesződik a gyepen egy otromba szürke lóval. Bizonyosan a németek hagyták gazdátlanul. Legyen boldog vele! Gergely megkönnyebbülten lélegzett, mikor látta, hogy a főúrak már háttal vannak feléje, és senki se kiáltja. Gergely, fiam! Fölugrott újra a lóra, először csak hassal, aztán átvetette a lábát is, és arccal a menet felé fordul. Akkor látta, hogy a sötétkék ruhába öltözött gyalogsereg mind láncra van fűzve. A ruhájuk rongyos, a hajuk sáros, az arcuk sápadt. Öreg ember nincs köztük egy se, de sebesült az van sok. Egy magas, rongyos rabnak merő kékvörösre dagadt seb az arca, csak éppen az egyik szeme látszik ki az összeroncsolt arcból. Vajon nem éppen Török Bálint vágta-e azt orba?